A könyvek szerelmesei bármikor kincsekre vagy hasonló gondolkodású emberekre találhattak, ha betértek Norbert Paulini antikváriushoz Dresdában. Ismert, népszerű figura volt ő a városban, ám a vasfüggöny lebontását követő új időkben hirtelen egy indulatos, békétlen, embergyűlölő Paulinivel találták szemben magukat, akit ráadásul azzal vádoltak, hogy idegenellenes akciókban vett részt. De gonosztevővé válhat-e a könyvekért rajongó szenvedélyes olvasó? Ingo Schulze Jóra való gyilkosok című regényéről beszélgetünk most Nádori Lídia fordítóval, akinek elárultam, a főhős rajongása a könyvek iránt engem azonnal levett a lábamról, és emiatt később a történet során is mentségeket kerestem számára.
Többeket is ez vett le a lábáról, és ez ragadt meg bennük a könyvbemutatón, például, amit a Prékiadó Kisprésház nevű kávézójában tartottunk. Závada Pál is erről beszélt hosszan, hogy ez a regény egy szerelmi vallomás a könyvhöz, mint könyvtárgyhoz, illetve azokhoz a helyekhez és azokhoz az emberekhez, amelyek és akik képviselik a könyv, a könyvtárgy szeretetét, kultuszát azokban az országokban, ahol ennek van kultusza, vagy volt kultusza, ezek közé tartozott mindenképpen Németország, illetve hát a keleti fele a rendszerváltozás előtt, ahol a könyvnek önmagán messze-messze túlmutató jelentősége volt. Tehát a könyv menedéket is jelentett, illetve a műveltség, az akkori kornak a kötelező penzumain kívül eső műveltség, tulajdonképpen önmagában ennek a műveltségnek a fogyasztása, vagy képviselete önmagában egy lázadással, vagy legalábbis a rendszerrel való szembenállással felérő tettnek számított.
Azért is fontos, hogy ezt mondod, és most mondod már a legelején, mert ennek a férfinak, Norbert Paulininek a viselkedésén, vagy mindaz, amit a szerző róla elárul, nem nagyon érződik ez. Nem érződik, hogy bármi célja lenne azon túl a könyvekkel és az olvasással, hogy magát gazdagítsa, vagy boldogát tegye.
Igen, ő az, akire érvényes végig a regény folyamán, ugye a 70-es években kezdődik az elbeszélt történet, és napjainkban ér véget. És hát közben tudjuk, hogy mi minden történt Németország keleti felében is, mint az összes posztszocialista országban. Tehát őre is érvényes ez a kicsit közhelyes bomó, hogy ha te nem is foglalkozol a politikával, a politika foglalkozik veled. Ő mindig a napi politikával szemben igyekezett meghatározni önmagát, megvetette a politikai környezetet, és ebből a megvetéséből és ebből a hátat fordításból tulajdonképpen egy szembenállást is kreált, vagy ez a szembenállás önmagától jött létre. Egészen egy bizonyos fordulópontig így van ez, az ő attitűdje ilyen, amely fordulópont érdekes módon, és ez egyébként nem ritka a Schulze elbeszélői technikájára nagyon jellemző, ez a fordulópont, ez nincs ábrázolva a regényben, tehát nem tudjuk, hogy pontosan mikor és mi történt, minden esetre ezt a fordulópontot követően neki lesz egy nagyon is markáns politikai állásfoglalása, amely hát finoman szólva nem következik egyenesen abból, amit egy olvasó embertől elvárunk. Tehát egy nagyon atipikus életútról van szó. Ezt még mindenképpen el kell mondani erről a Norbert Pauliniről.
Tulajdonképpen ő megörökli a könyveket és a könyvek szeretetét is, és már az első oldalon szó van arról, hogy még a bölcsője is könyvekből volt. Hogyan épül ez az ő ragaszkodása a könyvekhez, és milyen a világlátása? Mert hogy a klasszikusokat keresi, és ugye régi könyveket tart, és aztán árul, szóval nem a friss irodalmat keresi. Egy kicsit mesél róla, hogy milyen.
Na, ez is nagyon érdekes, hogy ez megint csak Ingo Schulze egészen különleges, legalábbis véleményem szerint különleges és párját ritkító elbeszélői technikája, az pedig a kihagyás. És a kihagyáson nagyon sok mindent lehet érteni, filmszerű értelemben is, amit az előbb említettem, hogy bizonyos kulcsmozzanatokat egyszerűen nem mesél el, hanem az olvasónak kell rekonstruálnia. Van egy elbeszélőnk, aki a könyv első részében nem vagy csak nagyon szorványosan, vagy nagyon halvány utalások formájában lép elénk, és ennek az elbeszélőnek a szűrőjén keresztül látjuk Norbert Paulinit, ez nagyon fontos. Tehát ez nem egy egyszerű, mindentudó elbeszélő, ahogyan a klasszikus olvasmányainkból megszokhattuk, hogy van egy mindentudó elbeszélőnk, aki kívülbelül megmutatja nekünk a főszereplőt, hanem valaki, akiről aztán majd a regény folyamán kiderül, hogy bizony nagyon-nagyon súlyos elfogultságai vannak, és ezeknek az elfogultságoknak a szülőjén keresztül mutatja meg nekünk Norbert Paulinit. Tehát mindazt, amit megtudunk, vagy megtudni vélünk Paulini figurájáról, azt, hogyha figyelmesen és kritikusan olvasunk, akkor nagyon nagy gyanúval kezdjük el kezelni egy idő után. Most tulajdonképpen megkerülöm a kérdést, de nem is akarok egyenesen válaszolni rá, hiszen éppen erről van szó, hogy az, hogy kicsoda Norbert Paulini, milyen a karaktere, azt igazából csak nagyon közvetetten, nagyon áttételesen és nagyon hiányosan lehet megtudni. Az biztos, hogy aki elénk lép, vagy akiről azt gondoljuk, hogy elénk lép ezáltal a bizonyos közbevetett elbeszélő által, az egy nagyon ellentmondásos figura. Hajlamosak lennénk talán azonosulni vele, az mindenképpen nagyon szimpatikus benne, az a könyvek iránti, az olvasás iránti szenvedély. Nagyon érdekessé, sokszor komikussá teszi a figuráját az, hogy a könyvek iránti szenvedély minden más társadalmi elvárás fölé kerekedik, amikor alapvető társadalmi elvárásoknak nem tud és nem is akar megfelelni. És a külsejéről is kapunk azért egy képet, hiszen azok, akik őt látják, azok a fiktív elbeszélők, akik őt látják, és akik nekünk közvetítik az ő képét, azok a külsejéről is adnak egy leírást. Tehát ténylegesen áll előttünk egy a maga fizikai valójában elképzelhető férfi, aki ezt és ezt csinálja élete során, így és így viselkedik, így és így beszél, és mint említettem, ez a kép, ez először aránylag stabilnak tűnik, és aztán ahogy haladunk előre a regény olvasásával, úgy válunk erre bizonytalanabbá kell, tulajdonképpen ki is az a Norbert Paulini.
Minden Schulze könyvet te fordítottál, ugye? Ami magyarul megjelent.
Igen, a fikció jelentek, tehát neki vannak eszékötetei is, ezek nem jelentek meg magyarul. Elbeszélés kötetei és regényei egy kivétellel megjelentek a kezdettől fogva, tehát tulajdonképpen a Schulze ilyen értelemben jól el van látva, úgy mondjam, a magyar olvasó Schulzéval. Mindössze egy regénye van, a legvaskosabb regénye, ami sajnos nem jelent meg magyarul, de egyébként a 2000-es évek elejé óta folyamatosan, és ezeket mind én fordíthattam.
És milyen a viszonyod vele? Mi az, amit neked fontos az ő műveiben?
Hát van egy viszonyom Ingo Schulzéval, az emberrel. Mi barátok vagyunk. Ez nem nekem köszönhető, hanem neki, illetve annak a hihetetlen, nem is tudom, hogy hogyan jellemezzem őt, egy rendkívül szeretetre méltó, és nem tudom, a fordítók a gyengéi, tehát az összes fordítójával baráti viszonyban van, és tényleg egy nagyon, nagyon meleg és szeretetteljes viszony van közöttünk. Schulzéhoz, a szerzőhöz már ennél bonyolultabb a viszonyom, ugyanis ő egy rendkívül politikus, tehát úgy abban a szó tág értelmében politikus író. Őt mindig is minden történetben az mozgatta leginkább, hogy az a történet, amit ő átél és aztán megír, mert egyébként azt mindig mondja, hogy arról tud csak írni, amit ő maga is átélt. Tehát mindennek a társadalmi vetülete érdekli. Balzac juthat egyébként eszünkbe róla tulajdonképpen. Ő a rendszerváltás előtti, rendszerváltás környék és a rendszerváltás utáni Németországnak, azon belül is inkább Németország keleti felének a társadalmi tablóját rajzolja meg az egész életművében. És nekem eleinte egy kicsit nehéz volt ez azért, mert a politikai érdeklődésem nem tudott eleinte lépést tartani ezzel, tehát nekem kicsit, hogy úgy mondjam, bele kellett nőnöm, vagy hozzá kellett érnem az ő gondolkodásához. Nagyon érdekes az is, hogy mivel egy politikus íróról van szó, ezért az ő világnézete, akármennyire is fikciókat ír, mégiscsak átszüremlik ezeken a figurákon, akiket megír, és a történeteken, amelyeket megír, és nagyon érdekes az megtapasztalni, hogy hol kapom magam azon, hogy elkezdek vitatkozni Ingo Schulzéval, a homopolitikusszal, miközben az Ingo Schulze nevű szerzőnek a szövegeit fordítom, tehát tulajdonképpen nekem semmi közöm nincs ahhoz, hogy Ingo Schulze, a homopolitikus, mit gondol a társadalomról, és mégis provokálja az emberben a párbeszédet. Tehát az ember amúgy is fordítóként párbeszédben áll a szerzővel, ez Schulzénál fokozottan így van, emiatt az örökös átszüremlése, tehát az ő figurája, az ő tényleges személye, tehát az Ingo Schulze nevű húsvér ember a maga gondolataival és élettörténetével majdnem az összes Ingo Schulze könyvben benne van. Mivel, mint az előbb is említettem, ő arról ír, amit maga is átél, és ezt tudatosan teszi. ilyen módon örökösen párbeszédre kényszeríti az olvasót, vagy párbeszédre hívja az olvasót saját magával, ingosult-e az ember.
Ami nagyon izgalmas szerintem az olvasónak még, és amiről talán így kívülállóként keveset tudunk, bár elég sok mű megjelent, ami közelebb viszi az olvasót ehhez az időszakhoz, hogy mi történt az újraegyesítés után, tehát hogy mi zajlott az emberekben, hogyan tudtak reagálni rá. Ugye az NDK-ban kezdődik a történet, 70-es években, ahogy mondtad, ott nő föl Norbert Paulini. Beszélgetünk arról, hogy mi minden változott, hogy a politika hogyan szűrődött be az ő hétköznapjaiba, mert hát folyamatosan jönnek az antikváriumba, mindenféle hatások érik, sőt, kiderül emberekről, akiről sose gondolta, hogy nem azok, akiknek hitte.
Hogyne, például a saját feleségéről derülnek ki, most nem tudom, megint a spoiler alert jelzést kiteszem, a feleségéről kiderül, hogy azért volt olyan lelkes és szolgálatkész az antikvárius feleségének a szerepében, azért sütött, főzött, és azért ült le a vásárlókból lett vendégek és klubtagok közé ő maga is, hogy aztán ezeket szorgalmasan lejegyzetelje a Stázi számára. Azért ez egy, tehát ha belegondolunk, vagy megpróbáljuk a saját életünkben elhelyezni képzeletben legalább azt, hogy megtudjuk, hogy a hozzánk legközelebb álló ember az állambiztonságnak jelentett, valószínűleg mindenki más ebbe belerokkanna, Norbert Paulini pedig elképesztő pszichikai energiákat mozgósít annak érdekében, hogy ezt elnyomja és eltolja magától. Ez megint ugye visszacsatolás arra, hogy megpróbál a végsőkig kitartani amellett, hogy neki semmi köze a jelenhez, mert ő a könyvekben él. És végig azt, illetve a történet, tehát tulajdonképpen úgy is lehet olvasni, hogy hogyan tör be az életébe valakinek a külvilág. Hogyan változtatja meg az ő személyes életét ez a társadalmi változás. És ugye az az érdekes, hogy az ő percepciójában az történt, hogy míg az elnyomó szocialista vagy poszt-sztálinista NDK-ban ő azt tett, amit akart. Persze ehhez az kellett, hogy gondoskodó emberek és főleg nők megteremtsék számára annak a feltételeit, hogy azt tehesse, amit akar, de végső soron ebben a rendszerben ő szabad volt. Szabadon élhetett a szenvedélyének. És amikor beköszöntött a kapitalizmus korszaka, és amikor Kelet-Németország, egyébként az Ingosulcinek, mint esszéistának, mint gondolkodónak is nagy fájdalma, amikor Kelet-Németország nem egyesült, vagy újraegyesült Nyugat-Németországgal, hanem csatlakozott Nyugat-Németországhoz, ami óriási nagy különbség, mert a két világrendből nem valami harmadik utas, álom szerint megvalósuló köztársaság keletkezett, hanem tulajdonképpen Kelet-Németország megpróbált felzárkózni a nyugathoz, idézőjelben. Tehát amikor ez megtörtént, amikor Kelet-Németországban is betört a kapitalizmus, akkor találta magát szemben Paulini olyan nagyon súlyos akadályokkal, elsősorban pénzügyi természetű akadályokkal, illetve egyszerűen a kultúrafogyasztás és egyáltalán a fogyasztás megváltozott szokásaival, hogy hirtelen ott találta magát a semmiben, kifosztva, munkanélkül, bevétel nélkül, és tulajdonképpen ő akkor került szolgasorba, illetve volt neki egy kísérlete arra, hogy ha nem tud szabadon élni ebben az új világrendben, mert nem tud megélni antikváriusként, mert nem veszik a könyveket, akkor tudatosan választja az alkalmazotti létet. Elmegy egy szupermarketbe pénztárosnak. Viszont marha gyorsan kiderül, hogy ezt az egészsége nem bírja, akkor elszegődik éjszakai portásnak egy panzióba. Ott már egy viszonylagos szabadságot élvez, de bizonyos magánéleti okok miatt ezt is feladja. Visszatér a régi szabadságba, de ez már nem tud a régi szabadság lenni. Az új világrendben, az új értékrendben, ez már nem szabadság, hanem párja lét, illetve egy nagyon nagy kitettség, egy nagyon nagy kiszolgáltatottság a rendszernek.
Amiről még nem beszéltünk, és ami szintén megérintheti az olvasót szerintem, hogy megveti például az elején, amikor találkozunk vele, megveti azokat az embereket, akik túladnak a könyveiken, az örökségükön. Elmegy ugyan, átveszi, de hogy milyen érzésekkel megy, és aztán amikor később eladja a könyveit, akkor is ez egy ilyen bonyolult lelki folyamat, hogy éppen attól az első kiadástól hogyan szabadul meg, hogy annak az embernek odaadja, vagy nem. Ez is nagyon izgalmas.
Igen, mert ő ugye egy érdekes szerep az, amit ő betölt most még a 70-es, 80-as évek NDK-jának az időszakára gondolok, erre a drezdai közegre gondolok, ahol ugye a műveltség volt tulajdonképpen a menekülésnek az egyik, tehát a társadalmi valóságtól és attól a szürkességtől és attól a bornírtságtól való menekülésnek az egyik eszköze, és ugye az ő antikváriuma volt az egyik ilyen kulcs hely Drezdában, és oda gyűltek a laikus és professzionális olvasók, a költők, a festők a városban, és ezért Paulini egy ilyen furcsa szerepzavarban is volt, és talán ebből a szerepzavarból adódik az, hogy noha kereskedő volt, de valójában nem megszabadulni akart a könyvektől, hanem lehetőleg megtartani őket, mert ugye az ő szerepe az tulajdonképpen legalább annyira volt ez a szellemi centrum, a mentor, ugye az elbeszélőnek, tehát a fiktív elbeszélőnek, akinek a szemüvegén keresztül látjuk őt, annak az atyamestere volt, az egyik mentora volt. Tehát neki volt egy ilyen küldetés tudata, egy ilyen sajátos pedagógiai étosza, amivel viseltetett azok iránt, akik átlépték az ő küszöbét. És valóban hát az nem egy tipikus kereskedői magatartás, hogy ha belép valaki az üzletembe, akkor leiskolázom, vagy levizsgáztatom, és annak megfelelően fogok bánni vele, hogy mit nézek ki belőle, és mit nem. De hát ő nem is volt ebben az értelemben kereskedő, mint ahogy később sem hallotta meg az idők szavát. Ugye a rendszerváltás után neki lehetősége lett volna pénzt csinálni azzal, mint ahogy nyilván nagyon sokan csináltak pénzt azzal, hogy például a hirtelen felszabaduló tankönyvpiacon tevékenykedjenek, mint viszonteladó, meg a hirtelen berobbanó, ezt mi is ismerjük, vagy emlékezhetünk még rá, ha már akkor éltünk, ezt a hirtelen berobbanó szakácskönyv, celebek kiteregetett szennyesen, nem tudom, tehát ebben a commerce könyvpiacban vethette volna meg a lábát, hogyha őt a kereskedés érdekli a könyvekből, de hát őt nem a kereskedés érdekelte természetesen.
Komoly feszültséget kelt az emberben a cím. Ez a jóra való gyilkosok, és hát a gyilkosság maga is, hogy akkor ez most egy tényleges gyilkosság, vagy inkább az érzés, vagy a szándék, vagy az indulat, vagy mi van mögötte?
Hát mind a két része, a jóra való is, meg a gyilkosok is megér egy-egy hosszabb beszélgetést. Fordítói szempontból egyébként a jóra való jelző elég érdekes, illetve hát egy komolyabb feladat volt. A gyilkosok az nem, a gyilkos az gyilkos, a németben is. És ennek minden részben szó szerinti részben átvitt értelmében, amiről esetleg még mondok egy mondatot. A jóra való azért volt fordítói szempontból egy kicsit nehezebb feladat, mert ott egy olyan jelző áll az eredetiben, most kimondom a szót, Rechtschaffen, aminek sajnos nincs magyar megfelelője, ugye ez a német nyelvnek egy csodája, és egyben egy nagy nehézsége is, hogy bizonyos kulcsszavak sokkal rétegzettebbek, mint a magyarban. Ez szedhetetlent is jelent, csak ugye nagyon nehéz egy címbe csupa elbetűs szót bevenni, de nagyon sokáig úgy terveztem, hogy ez lesz a címem. Tulajdonképpen a szedhetetlen az a szó, ami a leginkább fedi a jelentését, tehát olyan ember, akit sem jogi, akár büntető jogi értelemben, sem pedig etikai értelemben nem lehet elmarasztalni. Ugye ez egy picit több, mint a jóra való. Azért lett végül jóra való egyébként, mert van Kleistnek, és ugye Kleist nagyon fontos, mert úgy kezdődik az egész regény, mint egy Kleist novella, olyan hangon és olyan múlt előtti századi dikcióval. Tehát Kleistnek van egy novellája, a Kolhász Mihály, ami úgy kezdődik, hogy élt egyszer egy jóra való lócsiszár. Kolhász Mihály, és az a jelző az eredeti német novellában az ugyanaz a jelző volt, ez a Rechtschaffen, amit Ingo Schulze is alkalmaz ebben a címben, és ezért átvettem a Kleist novellának a magyar fordításából a jelzőt. És nem véletlen egyébként az áthallás, mert a Kolhász Mihály története, hogyha visszaemlékezünk rá, akkor ugye annak is az a kulcsa, hogy van egy ember, aki megpróbál a törvény szerint élni, és ugyanakkor, mivel a törvény betűjét betartva próbálja a saját jogait is érvényesíteni, a saját világban elfoglalt helyének megfelelő tiszteletet és méltányosságot próbálja elvárni a hatalomtól, ezért végső soron a törvénnyel kerül szembe. És azt hiszem, hogy ennek az ellentmondásnak, ami érződik a címben, ez lehet egy nem megoldása nincs, feloldása végképp nincs természetesen, hiszen ez egy ellentmondás, hogy jóra való gyilkos, de innen talán jobban meg lehet érteni, hogy aki igyekszik a szó etikai és jogi értelmében is fedhetetlen lenni, megőrizni az integritását bármi áron, az óhatatlanul kerül, mint ahogy Kolhász Mihályon is ez történt Kleissnél, egészen szélsőséges helyzetekbe, akár a kriminalitás, de mindenképpen a törvényen kívüliség, vagy ennek a szabad prédaságnak az állapotában, amiről az előbb beszélgettünk. A gyilkos, az pedig a szónak egy tágabb értelmében is értendő, ki is mondja a kulcsmondatot valahol a vége felé egy egyébként bosnyák származású ember, aki Németországban él, és aki Paulininek a segédje, hogy hát itt aztán csupa fedhetetlen és törvénytisztelő ember jár kell a világban, és ezek a törvénytisztelő, fedhetetlen, jóra való, jóra törekvő emberek a maguk cselekedeteivel, ha éppen olyan helyzetbe kerülnek, akkor a kultúrát rombolják, vagy egymást rombolják, egymás életét teszik tönkre a nagy jóra törekvésükben. Akár így is lehet értelmezni ezt a címet. Nagyon nehéz megfelelni egy társadalom játékszabályainak, és egyúttal megőrizni az integritásunkat, és egyúttal nem ártani senkinek. Valószínűleg lehetetlen ezeket a dolgokat mind egyszerre véghez vinni, és azt hiszem, hogy ennek a feloldhatatlan feszültségére utal a cím. Legalábbis az én olvasatomban.
Még számos érdekes témáról szó esetett volna itt ebben a beszélgetésben Nádori Lídia műfordítóval, például a szerelemről, vagy akár egy nyomozás történetéről is, de nem árulhattunk el mindent. Ingo Schulze Jóravaló gyilkosok című regénye a Pré kiadó gondozásában jelent meg.